Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Rusvai Miklós víruskutató, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Magyarország dobogós helyen áll az uniós államok között a beoltottak száma alapján. A lakosság több mint 10%-a kapta meg eddig a vakcinát. Hány oltott ember kell ahhoz, hogy az már éreztesse a hatását, ne nőjön olyan dinamikusan az új megbetegedettek száma?
Én inkább úgy mondom, hogy hány immunis személy kell, hiszen ne felejtsük el, hogy az oltottak mellett vannak még a fertőzésen átesett személyek is, akik ugyanúgy immunisnak tekinthetők. Én úgy gondolom, hogy ha legalább 5 millió ember eléri az immunis státuszt, attól kezdve a járvány már érezhetően csökkenni fog. Jelenleg úgy állunk, hogy nagyjából 1 millió ember van, mivel több mint 1 millió ember van oltva, de ők még nem mind immunisak, hiszen akik az egy héten belül kapták, azok nyilván még nem fejlesztettek ki megfelelő immunitást, illetve ha azt vesszük, hogy közelíti már az 500 ezeret a bizonyítottan fertőzöttek száma, és ennél jóval magasabb a fertőzésen vélhetőleg átesettek száma, akkor számolhatunk azzal, hogy nagyjából 2-2,5 millió ember a következő két hétben immunisnak tekinthető a koronavírus betegségre.
És ez már éreztetheti a hatását? Ennek már lehet hatása akár napokon vagy heteken belül a járványra, a felfutásra?
A statisztikai adatok minden bizonnyal rosszabbodni fognak még a következő két hétben, ez több okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy a szennyvíz adatok még azt mutatják, hogy a fertőzés terjed, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. A másik, hogy a meghozott szigorúbb korlátozó intézkedések, amiket tegnap vezettek be, legalább két hét mire éreztetik a hatásukat. A harmadik pedig, hogy az oltásnak az intenzív szakasza nagyjából 10 nappal ezelőtt kezdődött, tehát az immunis személyek száma is nagyjából két hét múlva kezd majd növekedni, hiszen az immunrendszernek idő kell, mire reagál majd a beadott oltásra. Tehát én úgy gondolom, hogy március utolsó hetében, március vége felé fog tetőzni a járvány, a harmadik hullám, akkor talán majd lesz egy oldalazó mozgás, tehát a statisztikai adatok egy ideig nem fognak még csökkenni, hanem látjuk majd az úgynevezett platófázist, és remélhetőleg április elején kezd majd csökkenni a lélegeztetőgépen lévők száma, a kórházban ápoltak száma, és mindenek előtt a halottak száma is.
Van arra nemzetközi kutatás, egy jó becslési lehetőség, hogy a lakosság hány százaléka kapta vagy kaphatta el úgy a betegséget, hogy tünetmentesen átvészelte, de immunitást szerzett? Vannak ilyen kutatások, ilyen becslések?
Nemzetközi becslések szerint nagyjából 10-szeresére teszik azoknak a számát, akik a bizonyítottan fertőzöttek mellett tünetmentesen átestek. Tehát ha én ezt most készpénznek venném, akkor gyakorlatilag már nem lenne szabad, hogy ez a fertőzés terjedjen, hiszen 5 millió embernek már át kellett volna esnie a fertőzésen, és védetnek kéne lenni. Ez biztos, hogy nem így van. Továbbá azt is tudjuk, hogy bár ez a statisztika, ez a nemzetközi irodalom szerint így van, a fertőzésen bizonyítottan átesettek között is nagyjából 20-25% közé tehető azoknak a száma, akik mérhető immunválasszal rendelkeznek, tehát a jelentkező plazmadonorok között, akik biztosan, hogy koronavírus pozitívak voltak, hiszen ezért jelentkeznek véradásra plazmadonornak. Ő közöttük körülbelül 20-25% az, aki alkalmas is, mert megfelelő ellenanyag szinten rendelkezik. Tudom én, hogy az immunitás három rétege közül, ugye van a nyálkahártya immunitás, van a sejtes immunitás, és olyan az ellenanyagokon alapuló védelem. Ezek közül a plazmadonorok esetében csak az ellenanyagon alapuló védelmet nézik, de sajnos a másik kettő az nagyon nehezen, bonyolult módszerekkel és hosszú idő alatt mérhető, tehát mi tulajdonképpen csak az ellenanyagos védelmet, az ellenanyagokon alapuló immunitást tudjuk jól mérni, illetve ezek alapján tudjuk az immunis személyek számát is becsülni. Ez tehát, még egyszer mondom, nagyjából 1,5 millióra tehető jelenleg Magyarországon.
Mitől függ az, hogy valaki mennyi ellenanyagot termel, illetve mennyi ellenanyag van a szervezetében? Egyértelműen attól, hogy milyen súlyos volt a betegség nála, vagy aki szövődmények probléma nélkül vészeli át a betegséget, nála is lehet igencsak magas az ellenanyag a vérében?
Sajnos nincs összefüggés a kettő között, tehát a betegség, az átvészelt betegség súlyossága és az immunválasz erőssége között, most én elsősorban az ellenanyagos immunválaszról beszélek, hiszen ezt tudjuk mérni, nincs egyenes összefüggés, nagyon kellemetlen, akár kórházi ápolásra szoruló személyek is alacsony immunitással rendelkeznek ellenanyag szinten, illetve vice versa, aki enyhe tünetekkel esett át a fertőzésen, vagy akár tünetmentesen, az ő esetében is mérhető, jó immunválaszt tudunk esetleg kimutatni.
Mitől függ ez, hogy kinek mennyire erős az immunrendszere, vagy mennyire gyenge, vagy valami egészen mástól függ, vagy függhet?
Sajnos egyedi különbségek vannak, és nagyon gyakran az úgynevezett veleszületett, vagy ezt ugye angol szóval innate immunitásnak nevezik, tehát nem a szerzett immunitásról van szó, hanem a genetikai alapon meglevő immunitás, ami minden ember esetében más. Tehát akárhogy nézzük, sajnos igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy bizonyos kórokozókra bizonyos emberek kevésbé fogékonyak, mások pedig inkább. Ez genetikai alapú, és ugyanez tette lehetővé például a középkorban is azt, hogy egy pestis, egy fekete himlő, vagy egy kolera fertőzés esetén, ami a lakosságot megtizedelte, nagyon sokan túlélték, és adott esetben még meg sem betegedtek. Tehát ez az úgynevezett velünk született immunitás, ez nagyon sok esetben véd bennünket, olyan kórokozók ellen is, amikkel először találkozik a szervezetünk az életünkben, az természetes, hogy mondjuk egy szerzett immunitás, tehát egy oltással vagy átvételéssel szerzett immunitás, az véd bennünket, de erről a velünk született vagy genetikai alapon meglévő immunitásról kevesebbet szoktunk beszélni, de létezik.
És ez mérhető? Mondjuk, hogyha elmegy valaki egy vizsgálatra, létezik olyan vizsgálat, amivel megállapítható, hogy mondjuk az új koronavírus ellen ő kifejezetten jó adottságokkal bír?
Nem, sajnos nem, és ráadásul ez nem is minden kórokozóra érvényes, tehát lehet, hogy adott esetben valaki kevésbé érzékeny egy bizonyos baktériumfertőzésre, más egy vírusfertőzésre, a harmadik egy gombák okozta fertőzésre, és így tovább, tehát ez változik, és azon alapszik, hogy ezek a kórokozók tőlünk, emberektől nagyon távol vannak filogenetikai, tehát törzsfejlődési értelemben, tehát a mi szervezetünk genetikailag hordoz olyan kódokat, amik ezeket a nagyon távoli molekuláris mintázatokat, amik a mikroorganizmusokban jelen vannak, tehát a vírusokban, a baktériumokban, a gombákban, ezeket felismeri, és kapásból tudja, hogy ezek idegenek, tehát nem kell neki mérlegelnie, mériskélnie, hogy vajon ez idegen vagy nem, hanem rögtön tudja, hogy az, tehát ezekre azonnal reagál, nem várja meg, míg a szerzett immunitás, aminek a működésbe lépése alsó hangon 3 nap, az pedig, hogy érezhető, mérhető immunválasz legyen, az pedig minimum 1 hét, tehát ez ilyen hosszú idő nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy adott esetben egy nagyon súlyos betegséget okozó fertőzés az ne gyűrje le a szervezetet. Tehát abban a 7 napban, amíg a szerzett immunitás kialakul, addig ez a genetikai vagy velünk született immunitás véd meg bennünket attól, hogy a kórokozók megöljenek bennünket.
És ez a két dolog az, ami miatt akár ugyanolyan egészségi állapotú embereknél különbség mutatkozik, hogy valaki mondjuk csak köhög, elveszti a szaglását, de nem kerül kórházba, a másik pedig ugyanolyan adottságokkal, külső adottságokkal legalábbis, meg betegségekkel, akár még lélegeztetőgépre is kerül?
Igen, pontosan. Tehát ez a velünk született immunitásnak köszönhető, ami persze a működését befolyásolja, a kondíció is, tehát a vitaminellátás, az edzettség, a tápanyagellátás, mikroelemek, stb. Tehát a velünk született immunitásnak is szüksége van bizonyos mértékig azokra az adalékanyagokra, amiknek a segítségével működni tud, de igen, az egyedi különbségek azok ennek hatására jönnek létre.
Tulajdonképpen mindig csak a felnőtt lakosságról beszélünk, azonban kérdés az, hogy a gyerekek között mekkora lehet a betegségen már átesettek aránya. Ezt vizsgálta bármelyik nyugati ország?
Nagyon eltérő, tehát szűk közösségekre, tehát egy-egy iskolára, vagy egy-egy városra kiterjedő vizsgálatok voltak, és nagyon változó számok jöttek ki, tehát kevés még a statisztikai adat ahhoz, hogy egyértelmű választ lehessen adni, de ebben az esetben is 10-50% között variálnak egy-egy közösségen belül azok a számok, amiket találtak. Tehát nagyok az eltérések. Ebből adódik az is, hogy sok kutató, meg sok vizsgálat azt hozza ki, hogy a gyerekeknek akár elsődleges szerepe is lehet a járvány terjesztésében és fenntartásában. Más kutatók és más kutatások pedig azt hozzák ki, hogy alárendelt, vagy akár nagyon csekély szerepük van ebben.
És mit tudunk arról, hogy a gyerekek miért nem betegednek meg olyan arányban, mint a felnőttek? Mert ugye említette, hogy két ok miatt vagyunk védettebbek, vagy kevésbé védettebbek. Az egyik a szerzett immunitás, a másik a velünk született immunitás. De hát az én gyerekem, azon kívül, hogy 35 évvel fiatalabb, hát gyakorlatilag ugyanazokkal az adottságokkal bír, vagy bírhat, mint én, de én könnyebben kórházba kerülhetek, legalábbis a statisztikák szerint.
Mert ő egészségesebb. Tehát ugye valljuk be őszintén, hogy azért a kor előre haladtával, mondjuk 20-25 éves kortól kezdve, már sajnos hanyatlunk, én sokkal inkább, mint ön, de azért valljuk be, hogy az ember a fiziológiai, tehát az élettani teljesítő képességének a csúcsán nagyjából 20 és 30 éves kora között van, a gyerekek pedig még fejlődnek is ráadásul. De hogy visszatérjünk a konkrét kérdésre, hogy miért van az, hogy ők kevésbé betegednek meg, azért, mert inkább ott kezdem. Merre is van több elmélet, amire még mindre további vizsgálatok szükségesek. Azt már tudjuk, hogy ez a koronavírus, amivel küzdünk, ez az úgynevezett AC2 receptorokhoz kötődik, tehát a sejteken van egy bizonyos felületi struktúra, amihez kapcsolódva a vírus a tüskefehérjéjével kapcsolatot tud létesíteni a sejttel, utána megfertőzi a sejtet, abban elszaporodik, és az egész betegség az tulajdonképpen ennek a következménye. Na most úgy tűnik, hogy a gyerekek sejtjein ezek az AC2 receptorok még kisebb számban vannak jelen, ez magyarázhatja azt, hogy talán kevésbé fogékonyak a sejtjeik erre a fertőzésre, kevesebb vírus termelődik esetleg bennük. A másik pedig az, hogy a vírusnak az elsődleges támadáspontja az az ereg belső felületén és a szívben lévő sejtek, ezek az úgynevezett endotel sejtek. Ezért van az, hogy elsősorban a keringési problémával küzdő emberek azok, akik áldozatul esnek a fertőzésnek, illetve ők azok, akik legnagyobb számban meghalnak, ez az elsődleges rizikófaktor, tehát a keringési betegség, mert a keringési rendszer omlik össze. Na most a gyerekekben sokkal rövidebb az érpályának a teljes hossza, tehát kevesebb ellenálláson kell a szívnek átpumpálni a vért, ezért a keringési problémák a gyerekekben sokkal kevésbé alakulnak ki, a szív munkája kisebb, a test és a szív tömegaránya sokkal kedvezőbb, tehát ilyen értelemben a gyerekek szívére sokkal kevesebb terhelés jut, mint a felnőttek esetében. Főleg, ha valaki túlsúlyos, főleg, ha valaki még magas vérnyomással küzd, vagy valami más egyéb keringési problémája is van, ebben az esetben a szív rendkívül erős megterhelésnek van kitéve, és legtöbbször ez okozza a keringés összeomlását.
De akkor miért változnak a korosztályi megbetegedési számok az első, második, harmadik hullámban? Azt látjuk, hogy míg az első hullámban inkább az idősebbeket támadta, és az idősebbeket betegítette meg jobban az új koronavírus, most már a 40-50 évesek között sem ritka az, sőt egyre sűrűbb, hogy kórházba kerülnek, és a fiatalabbakat is. Mi változott, vagy mi történhetett?
Hát dolgoztunk közben, ugye az orvosok oltottak, és kiket oltottak először, az idős otthonok lakóit, a 70 év fölötti korosztályt, tehát azok részesültek legelőször védelemben, akik legnagyobb százalékban haltak az első és a második hullám idején. Őket megvédtük, a vírus pedig új terepet keres magának, ezért van az, hogy a megbetegedettek és a halottak kor átlaga egyre lejjebb tolódik. És ez az oka annak is, hogyha megnézzük, beszéltünk itt róla, hogy a statisztikák nagyon kedvezőtlenek. A kórházban ápoltak száma, a friss fertőzöttek száma, a lélegeztetőgépen lévők száma meghaladta már a december eleji járványcsúcson tapasztaltakat, a halottak száma pedig 25%-kal alatta marad. Tehát minden kedvezőtlen statisztikai adat már leverte a második hullám csúcsán tapasztaltakat, kivéve a halottak számát, hála Istennek, tehát a napi halott szám, az még mindig 25%-kal elmarad, ennek tudható be, hogy az immunizálással a legérzékenyebb csoportot, a rizikócsoportok közül megvédtük már.
És hát ugye mondta, hogy akár rizikócsoport lehet a gyerekek köre is, mármint a terjesztés szempontjából egyes vizsgálatok szerint. A gyerekek oltásának tesztelése hol tart?
Elkezdődött, a kiértékelhető statisztikai adatok még nem állnak kellő mennyiségben rendelkezésre, tehát több vakcinával is folyik már kiskorúak oltása, ne felejtsük el, gyereknek a 18 év alatt itt veszi a nemzetközi statisztika, tehát az összes eddigi vakcina az 18 és 65 év között lett kipróbálva, kivéve néhányat, amit már idősebbeken is teszteltek. Minden esetre a kiskorúaknak az oltása körülbelül 3-4 héttel ezelőtt kezdődött el, legalább háromféle vakcinával. A klinikai kiértékelés az még legalább egy hónapot igénybe fog venni, mire értékelhető eredményekre jutnak.
Miért bonyolultabb, vagy miért más a gyerekek számára is beadható vakcina kifejlesztése, vagy legalábbis a vakcinák engedélyezése a gyerekeknél, mint a felnőtteknél? Akár mondjuk az időseknél, vagy a krónikus betegeknél?
Nem bonyolultabb, semmivel sem nehezebb, mint a felnőtteké. Egyszerűen arról van szó, hogy a vakcina tesztelés elsődlegesen, mint minden, bocsánat, hogy így mondom, kísérlet, az azért egészséges alanyokat kíván. Tehát ezért 18 és 65 év közötti egészséges embereken tesztelnek mindent, egy élelmiszeradalékot, egy űrhajózási fejleményt, vagy bármi mást a világon, általában egészséges 18-65 év közötti személyeken tesztelnek, mert ők azok, akik legellenállóbbak, kommunikációban, tudatosságban legmegbízhatóbbak, ebből a szempontból ők azok, akik ideális tesztalanyok, hogy így mondjam. Tehát minden kísérlet, gyógyszer, vakcina vagy bármi más ezen a korcsoporton történik, és ha így beválik, nincsen súlyos mellékhatása, megfelelő a védőkészsége és így tovább, akkor terjesztik ki először az idősebbekre, és utána haladnak lefelé a legérzékenyebb, legveszélyeztetettebb és legféltettebb gyerek csoportokra.
Vannak arra kutatási adatok, hogy a reprodukciós képességre, illetve az állapotos nőkre milyen hatással van a betegség?
A betegség, jelen tudásunk szerint ez a vírus nem megy át a magzatba, tehát magzatkárosító hatása, hála Istennek, nincsen. Ennek ellenére a terhes nők szervezetére nagyon súlyos hatással lehet, és nem is annyira csak a vírusfertőzés, természetesen az is, hiszen ők keringési szempontból még fokozottabb veszélynek vannak kitéve, hiszen az ő szívük is fokozott terhelés alatt van, az időszakosan megnövekedett túlsúly, a két szervezetnek az egyidejű vérellátása és így tovább, sok minden közrejátszik ebben, de minden esetre a magzat pedig fokozottan érzékeny az anya testhőmérsékletére. Tehát nem is annyira a vírusfertőzés, ami ilyen esetekben problémát okozhat, hanem a magas láz. Ugyanemmiatt van, hogy például az influenza esetén is a kismamák azok a magas kockázatú csoportba tartoznak, hiszen ha ők 39-40 fok fölötti lázat kénytelenek elviselni, annak viszont már adott esetben súlyos magzatkárosító, vagy akár abortív hatása is lehet.
És miért nem kapnak ők még oltást? Miért különlegesek az oltás szempontjából, illetve külön csoport?
Azért, mert ő rajtuk sem történt meg a tesztelés. Tehát ugye, ahogy mondtam, 18 és 65 év közötti egészséges, nem terhes, nem cukorbeteg, nem infarktuson átesett, egyéb egészségügyi problémával nem küzdő személyeken tesztelik a vakcinákat, tehát mivel ezek közé a terhes kismamák sem tartoznak, éppen ezért ő rajtuk, ha úgy tetszik, a negyedik klinikai fázisban, tehát ebben a most zajló oltási kampányokban történik a vakcináknak a tesztelése. Ne felejtsük el, hogy Izraelben például válogatás nélkül oltottak kismamákat is, akár 8. hónapban lévő kismamákat is oltottak azzal a vakcinával, amiket ott alkalmaztak. Tehát abban a fázisban már bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen a terhes nők is oltathatók ezekkel a vakcinákkal, például a Pfizerrel, és azóta úgy tudom, hogy nálunk is aggálymentesen használják ezeket a vakcinákat. Ugyanígy a kínaiaknál is, akik gyermeket terveznek, vagy a közeljövőben ugye terhesek lesznek, aggálymentesen oltottak abban az 50 milliós létszámban, ahol a vakcinát kipróbálták. Ezzel együtt problémával például a fertilitás szempontjából sehol nem találkoztak, és ugyanígy azt kell, hogy mondjam, hogy biztos vagyok abban, hogy például nálunk az egészségügyi személyzet közül, a fiatal ápolónők, fiatal orvosnők közül, akiket januárban beoltottak, többen is teherbe esnek majd a következő 1-2 hónapban, és biztos vagyok benne, hogy semmilyen káros mellékhatása nem lesz majd a vakcinázásnak az ő esetükben sem.
Hányfajta variánst ismerünk, illetve tartunk számon jelenleg? Mi a különbség köztük?
Összességében már eddig több mint 15 ezer mutánsa van a koronavírusnak, tehát a mutáció a koronavírusok genetikai adottságaiból adódóan rendkívül nagy a mutációk száma a koronavírusok esetében. Ezek közül csak néhány tett szert hírnévre, azok, amelyek megváltoztatták a koronavírusnak valamelyik számunkra lényeges tulajdonságát. Tehát ez a nagy mértékű variancia Ez tulajdonképpen részben arra jó, hogy járványtani nyomozásokat tudunk végezni, tehát meg tudjuk állapítani genetikai vizsgálatok révén, hogy például ki fertőzött kit, ki volt adott esetben a vírus donor, és hova, melyik településekre került el belőle esetleg a vírus, tehát ilyen járványtani nyomozásokat tudunk végezni, és az a néhány mutáns, amelyik pedig megváltoztatta a vírusnak valamelyik tulajdonságát, az pedig ugye úgy emlegetjük, hogy angliai mutáns, vagy dél-afrikai mutáns, vagy brazíliai mutáns, tulajdonképpen ezek azok, amelyek jelentősebb változást szenvedtek az eredeti wuhani koronavírushoz képest, illetve ezeknek mindegyiknek van alváltozata is, és ennek alapján már emlegetünk cseh mutánst, meg norvég mutánst, meg New Yorki mutánst, és így tovább, de ezek tulajdonképpen három nagy csoportba tartoznak, az angliai mutáns, a dél-afrikai és a brazíliai mutáns az, ami megváltoztatta a vírusnak a tüskefehérjéjét.
Mi a fő különbség ezen három variáció között?
Ha most genetikai értelemben nézzük, akkor az, hogy ennek az előbb említett tüskefehérjének, ami körülbelül 1800 építőelemből áll, tehát ennek egy vagy két, vagy még néhány építőeleme megváltozott, tehát aminosav szinten megváltozott ez a tüskefehérje, és ennek a különböző helyei közül olyan helyen történt ez az aminosav csere, ami befolyásolja a sejthez való kapcsolódás készségét. Ahogy már mondtam, az AC2 receptorhoz kapcsolódik ez a tüskefehérje, tehát ez a dokkoló rendszer tulajdonképpen az AC2 a sejt részéről, és a tüskefehérje a vírus részéről, ami mondjuk, mint az űrállomás, meg a kiszolgáló űrhajó egymáshoz tud kapcsolódni, és a vírusból a genetikai információ azután majd bejut a fogadó sejtbe. De minden esetre ez a dokkoló rendszer, ha valamilyen módon megváltozik, akkor az befolyásolja a vírusnak a fertőző képességét. Értelemszerű, ha egy dokkoló rendszer jobban vagy kevésbé tud hozzá kapcsolódni az űrhajónak vagy az űrállomásnak a fogadó részéhez, akkor az befolyásolja azt, hogy milyen könnyű ez a dokkolás. Nos, az angliai változat esetében egy olyan mutáció történt, aminek révén ez a hozzákapcsolódás ez sokkal gyorsabban, egyszerűbben történik, és erősebb is. Ennek következtében a vírus könnyebben tud hozzákapcsolódni a fogadó sejtekhez. A másik pedig, hogy a belső fehérjéi közül is változott olyan értelemben az egyik, hogy nagyobb mennyiségben tud a vírus elszaporodni a sejtben, és ezáltal a megfertőzött szervezetben is. Tehát két ponton változott meg ez a variáns. Az egyik az, hogy több termelődik, a másik pedig az, hogy könnyebben és erősebben kapcsolódik a fogékony személyekben a sejtekhez, ez pedig egy nagyobb terjedőképességet tesz lehetővé, és mivel több sejtet fertőz meg, súlyosabb betegséget is okoz, hiszen a fogékony szervezetben több sejt esik áldozatul a vírus fertőzésnek egységnyi idő alatt.
Ez a variánsoktól függetlenül is egy igen érdekes, a laikusok számára is különösen fontos kérdés, hogy miért lehet különbség ember és ember között, mondjuk így a terjesztési képességben. Van, aki úgynevezett szuperterjesztő, és állítólag van, aki alig valakinek adja tovább a vírust. Miért?
Ez ugyanúgy genetikai adottság, tehát és ez előre megint csak megjósolhatatlan, hogy ki milyen csoportba tartozik, tehát ugyanúgy, ahogy az elején beszéltünk az immunitásról, hogy van velünk született immunitás, és előre meg nem jósolható, hogy adott esetben egy gyenge testalkatú ember is a fertőzéseknek ellenálló lehet, és egy atléta pedig adott esetben súlyos betegségben megbetegszik. Tehát ez sajnos előre megjósolhatatlan az is, hogy ki lesz a szuperterjesztő, és ki lesz az, aki zsákutca a vírus szempontjából, mert olyan kevés vírus termelődik benne, hogy nem tudja továbbadni másnak. Vannak ilyenek, egész meglepő megfigyelések, főleg a korábbi stádiumban volt ilyen, hogy Nápolyból jött haza egy 4 tagú társaság ugyanabban az autóban, egy légtérben, az egyik koronavírus fertőzött volt, a másik pedig annak ellenére, hogy 2 napot töltöttek gyakorlatilag összezárva, a másik 3 nem betegedett meg.
Akkor ez attól függ, hogy kiből mi lesz, hogy a szervezetében mennyi vírus termelődik? Nem attól, hogy mondjuk az egyik az kevesebb vírust lehel ki, mert a tüdeje olyan, a másik pedig többet?
Elsősorban a termelődéstől függ, tehát most ugye ön azt kérdezte, hogy milyen betegség alakul ki, én azt mondom, hogy a fertőződés. Válasszuk külön a fertőződést meg a betegséget, mert ugye ez talán már közismert, hogy a kettő közé az ég adta világ, tehát nem szabad egyenlőségjelet tenni. A fertőzésben az számít, hogy valóban milyen mennyiségű vírus termelődik valakiben, és ebből mennyi jut ki a külvilágba. Ha kevés, akkor ő nem terjeszt, nagy valószínűséggel, ha sok, akkor pedig szuperterjesztővé válik. Tehát itt a fertőzésről beszélünk. A betegség pedig részben szintén vírus számfüggő, tehát a fertőzés megeredése szempontjából nagyon fontos, hogy mennyi vírus jut be egy fogékony ember szervezetében, de azután, hogy ott milyen súlyos betegség alakul ki, ez pedig már az egyéb járulékos tényezőkön múlik, például az, hogy milyen egyéb betegségei vannak, milyen rizikófaktorok vannak az ő esetében, vannak-e társbetegségei, milyen az immunstátusza, és így tovább, tehát ez megint csak más szempontok szerint kategorizálandó.
Visszatérve a mutációkra, a megjelenésükre milyen külső tényezők lehetnek hatással? Mondta, hogy nagyjából 15 ezret ismerünk. Az időjárás, a betegek magatartása, a viselkedése, a viselkedés alatt értem azt, hogy mennyire vigyáznak magukra, mondjuk lázasan pihennek-e, vagy továbbra is fizikailag aktívak próbálnak maradni. Szóval a mutációk megjelenésére van-e a külső tényezőnek jelentős hatása?
Akkor egy kis virológia, nagyon kevés. Megkülönböztetünk úgynevezett spontán mutációkat és indukált mutációkat. Értelemszerűen spontán mutáció az, ami magától következik be, az indukált mutáció pedig, ami valamilyen külső hatásra, ez lehet például ultraibúja sugárzás, vagy bármilyen más olyan tényező, ami külső tényező, ami a vírusnak a genetikai anyagát megváltoztatja. Jelen tudásunk szerint a koronavírus mutánsok eddig szinte kizárólag spontán mutáció hatására jöttek létre, tehát azért, mert ahogy a vírus szaporodik a szervezetünkben, az az enzim, ami a genetikai anyagának a másolását végzi, ez az enzim hibát vét. A vírusnak a genetikai információja közel 30 ezer elemből áll, ez most egy újabb szám volt, tehát ne tévesszük össze, mondtam, hogy a tüskefehérje az valamivel olyan 1800 körüli, itt most a vírus genetikai információjáról beszélünk, ez 30 ezer elemből áll. Vegyük, hogy egy 30 ezer betűből álló szöveget egy gépírónőnek másolnia kell. Ha csak egy betűt is előtt a 30 ezerből, akkor az már egy mutáció. Na most az az enzim, ami ezt a másolást végzi, a 30 ezer betűt lemásolja a genetikai információjában a vírusnak, ez időnként hibát vét, ezt nevezzük mutációnak, és ez nagyon-nagyon gyakori a koronavírusok esetében, de ez mindig úgynevezett spontán mutáció, tehát annélkül, hogy tudnánk, hogy bármilyen külső hatás hozta ezt létre, ez kizárólag az enzimnek a tévedése.
És hát a mutációkban is, ha jól tudom, van számunkra kedvező és kedvezőtlen irány is.
Így van. Hát a kedvező irány az lenne, hogyha a vírusnak a megbetegítő képessége például csökkenne, vagy teljesen megszűnne, tehát átalakulna egy nem kórokozó képes vírussá, vagy bármi más csinálna, ami az emberiség szempontjából kedvező, de ezt a szívességet eddig még nekünk nem tette meg, hanem inkább rosszabb irányba változik. Ez megint csak két okra vezethető vissza. Minden járvány esetén megfigyeljük az úgynevezett felpasszálódás jelenségét, tehát ez megint egy szakszó. Ez azt jelenti, hogy egy adott vírus populációból kiválogatódnak azok, amelyek legfertőzött képesebbek, amelyek legtúlélő képesebbek. De a vírus szempontjából az evolúció az azt jelenti, hogy ő minél több fogékony egyedet meg tudjon fertőzni. Tehát ő akkor sikeres, ha nagyszámú fertőzést hoz létre. Tehát amikor bennünk szaporodik, azok a vírus egyedek fognak a több milliárdból kiválasztódni, amelyek a fertőzést legszívesebb, vagy legkönnyebben fogják továbbvinni. Tehát ez a mutációknak a célja a vírus esetében, hogy a legnagyobb fertőző képességű utódokat hozza létre a vírus így magában.
A gyors teszt tud különbséget tenni a különböző variációk között?
Nem, a gyors tesztek erre nem képesek, a gyors tesztek azok nagyon durva módszerek, azok tulajdonképpen csak a vírus kimutatására alkalmasak, de a genetikai vizsgálatra, arra, hogy melyik mutáns hozta létre például a fertőzést, annak a megállapítására ezek a gyors tesztek nem alkalmasak, ezekre genetikai elemzések szükségesek.
Miért alakulnak ki hullámok? Első hullámról, második, harmadik hullámról beszélünk, sőt, van, aki már a negyedik hullámtól is óv. Miért ilyen hullámzó jellegű a vírus terjedés? Azon túl természetesen, hogy vannak védelmi intézkedések, hogy változnak az évszakok, meg az emberek viselkedése is.
Ezen túl semmi. Tökéletesen összefoglalta. Változnak az évszakok, változik az emberek viselkedése, immunizálunk adott esetben, elkezdünk immunizálni, zárlati intézkedéseket foganatosítunk, megjelenik egy új mutáns adott esetben. Tehát ezek, igen, ezek az eddigi egy év során tapasztalt jelenségek azok, amelyek a hullámok kialakulását befolyásolják, és másokat ne is keressünk. Tehát remekül összefoglalta, ez a 4-5 tényező az, ami a hullámok kialakulását befolyásolja.
Amikor több mint 6000 fertőzöttet regisztrálnak 24 óra alatt, lehet azt becsülni, hogy hány ember kaphatja el a betegséget, és esik rá át rajta akár tünet nélkül?
Ez az a korábban emlegetett körülbelül 10-es szorzó, amit a koronavírussal foglalkozó legtöbb intézet, legtöbb kutató elfogad. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzott, de egyelőre nincs jobb becslésünk. Én azt mondanám, hogy inkább olyan 5 és 10 közé tesszük, legyen közelebb a 10-hez, ez számunkra kedvezőbb lenne, hiszen azt mutatná, hogy 10 emberből 9 tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel esik át a fertőzésen, és így akár immun is lehet. Tartok attól, hogy ez egy kicsit túl optimisztikus becslés.
És azt tudjuk már, arra vannak vizsgálati adatok, hogyha valaki elkapta egy évvel ezelőtt a koronavírust, jobban, rosszabbul keresztül ment rajta a betegség, akkor akár egy mutáció okozhat-e nála problémákat, akár ugyanolyan vagy súlyosabb betegséget, vagy akár, hogyha ugyanazt a vírust megkapja még egyszer?
Számos beszámoló született arról, hogy a fertőzésen már átesett személyek újra fertőződnek. Ez már nem újdonság, ezt már mindenki elfogadta, a virológusokat ezt kezdetben sem lepte meg, hiszen ahogy mondtam, a fertőzés az nem azonos a betegséggel. Olyan beszámolót nagyon keveset láttam én, és főleg olyat, ami megbízható forrásból ered, hogy aki már egyszer átesett a betegségen, az újra beteg is lett. A fertőzésen való átvészelés jelen ismeretünk szerint a fertőzést nem akadályozza meg, de olyan, hogy betegség alakult volna ki, vagy pláne súlyos betegség alakult volna ki, ilyet megbízható forrásból én nem hallottam, Magyarországon pedig nem tudom, hogy előfordult volna ilyen eset. Szerintem a sajtó mindenképpen felkapta volna, hogyha ilyen lett volna, tehát köztudott lenne.
És a variánsok azok veszélyt jelenthetnek azokra, akik már egy évvel ezelőtt betegedtek meg, vagy akár fertőződtek meg?
A jelenlegi variánsok nem. Tehát azok a mutánsok, amiket itt felsoroltunk az előzőekben, azok nem tudják áttörni sem az eredeti wuhani variáns által kialakított immunitást, és nem tudják áttörni a vakcinás védelmet sem jelen tudásunk szerint, tehát mind a fertőzésen való átvészelés, mind pedig az immunizálás, az oltás, az véd a mutánsok ellen is, ennyi előnye van ezeknek a korábbi oltásoknak is.
Ugye az iparilag fejlett nyugati országokban gőzerővel zajlik az oltás, azonban Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában egyelőre jóval kevesebben kapják meg a vakcinát. Sikeres lehet így a védekezés, a védekezésünk?
Nagyon kérdéses. Az előbb a mutációknál nem említettem, hogy a mutáció fő forrása az a vírus szaporodás, hiszen megállapodtunk, hogy spontán mutációról van szó. Tehát minél több fogékony ember van, annál jobban tud szaporodni a vírus, és annál több új és új lehetősége van új és új mutánsok kialakítására. Tehát minél tovább vannak fogékony emberek világszerte, és most ne Magyarországra, ne Budapestre, ne Európára, hanem világra gondoljunk. Tehát amíg vannak fogékony emberek, és a vírus új és új fertőzési ciklusokat tud megindítani, addig az új és új mutánsok kialakulásának a valószínűsége adott, és ezek között bármikor lehet olyan, amelyik át tudja törni az eddig kialakított immunitást. Tehát a legjobb védekezés az, ha nem adunk esélyt arra, hogy új és új mutánsok kialakuljanak, vagyis minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt, minél több embert oltani, hogy a vírus szaporodási lehetőségét gátoljuk.
Vagyis akkor tulajdonképpen akkor érhetünk el sikert, ha a föld lakosságának jelentős részét, vagy legalább felét beoltjuk, vagy beoltják?
Így van, pontosan, tehát világméretekben kell nekünk ezt a járványt elfojtani, ha nem akarjuk, hogy újra jöjjön majd egy zimbabwei, mongóliai vagy felső-ausztriai mutáns, mert addig, amíg az emberek jelentős része immunizálatlan, nem esett át a fertőzésen és nem kapott oltást, addig bizony a vírusnak lehetősége van, hogy új mutánst alakítson ki, az ő evolúciója ezt kívánja.
És akkor ezek szerint lehetnek olyan mutánsok, kialakulhat akár Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, ebben a pillanatban is egy olyan mutáns, amelyik már ellenálló a már beadott vagy már kifejlesztett vakcinákkal szemben.
És nálunk is. Tehát mindaddig, amíg a vírus szaporodik, ilyen mutáns kialakulására bárhol, bármelyik pillanatban esély van.
Mennyi idő után érezheti magát többé-kevésbé biztonságban az, aki megkapta az oltást? Mennyi idő után kapjuk meg a védettséget a védőoltás beadása után? Van erre egy mondjuk így pontos szám, vagy ez is egyetfüggő?
Nem. Erre nagyjából jó ismereteink vannak. Ez egy bejáratott immunitási séma. Tehát először úgynevezett IgM típusú ellenanyagok képződnek nagyjából 5 nappal a fertőzés vagy oltás után. Ezután képződnek az IgG típusú hatékonyabb ellenanyagok. Ezek mérhető szintje körülbelül 7-14 nappal a fertőzés vagy oltás után alakul ki. A csúcsát pedig ez a hatékony IgG ellenanyag termelés körülbelül a 3. héten, 21. napon éri el. Az IgM termelés az megszűnik a 28. napon, és az IgG termelés az pedig fennmarad, és hetekig, vagy akár hónapokig is perzisztálhat. Ezt a különböző tesztek, ugye az IgM és IgG szintet ezekkel a tesztekkel, különböző tesztekkel ki lehet mutatni.
De azt már tudjuk, vagy sejtjük, hogy a védőoltás meddig véd? Hónapokig, fél évig, évekig?
Tudjuk a minimum időt, tehát az első oltások óta körülbelül egy 8-10 hónap, ugye a tesztoltások óta, tavaly június-július óta ennyi telt el. Azok a személyek, akiket akkor oltottak, jó részt még most is védettek, tehát annyit mondhatunk, hogy minimum 7-8 hónap védettséget adnak ezek az immunizálások. A szélső értékét, a felső értékét még nem tudjuk. Ha júniusban kérdezi ugyanezt, lehet, hogy már azt tudom mondani, hogy egy évig védenek, tehát most azt tudjuk, hogy a kezdeti oltásokban részt vett személyek, vagy részesült személyek még most is védetnek tekinthetők.
És végül így a műsor utolsó perceiben egy kicsit az állatokról, a házi állatokról kérdezném, mert hogy a San Diego-i állatkertben majmokat oltottak be koronavírus elleni vakcinával. A kórokozók ezek szerint terjedhetnek, vagy ez a kórokozó emberről állatra, és akár utána állatról emberre is? Mondjuk a kutyák, a macskák, a házi állatok elkaphatják és hordozhatják?
Igen, különösen a macskák fogékonyak, de ők vissza nem fertőzik az embert. Tehát a koronavírusban fertőzött emberek környezetében élő kutyákból, macskákból számos esetben kimutatták a vírust, és a macskák egymásnak is átadhatják, tehát macskáról macskára is terjed a vírus. Ugyanígy a főemlősök, tehát az állatkertekben élő főemlősök, de ugyanúgy a nagymacskák is fogékonyak a vírusfertőzésre. Ami a híradásokban is szerepel, Dániában a nyércfarmokon kapták meg a nyércek a gondozóktól a koronavírus fertőzést, és ő bennük mutálódott is a vírus, és a nyérc mutánssal ők visszafertőzték az embereket is. Tehát ez azért volt ijesztő, mert ez volt az első olyan jelzés, hogy az állatokról az ember visszafertőzhet ezzel az új típusú koronavírussal. Emiatt van az, hogy több millió nyércet öltek meg Dániában, Görögországban, Lengyelországban, Portugáliában és így tovább, mert ennek a fertőzésnek a lehetősége felmerült, és az emberek védelmében ezeket a farmon tartott prémes állatokat emiatt exterminálni kellett.
És mondjuk a macskák, kutyák meg is betegednek az embertől elkapott koronavírustól, vagy legalábbis megbetegedhetnek?
Jelen tudásunk szerint nem. Két esetben írtak le betegséget kutyák esetében, de mind a kettő úgy betegedett meg, hogy súlyosan immunhiányos volt, tehát az egyik állat az úgynevezett limfoid daganatban, tehát az immunrendszert megtámadó daganatban szenvedett, a másik pedig 14 éves volt, ami emberi életkorban nagyjából 100-110 év közé tehető, tehát ők már egyikük sem volt immunológiailag teljes értékű, és vélhetőleg ezért betegedtek meg ezek a kutyák.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Rusvai Miklós víruskutató volt. A műsort visszahallgathatják az infostar.hu oldalon. Az összeállításban Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!